Nem tudom, tudsz-e róla, hogy egy csúcs szuper virtuális múzeum van a tőzsde hőskoráról, az interneten tőzsde múzeumnak hívják, és hát már nem most indult, de most pörgött föl, illetve hát most kapott egy kis löketet. Hogy pontosan mikor és hogyan, meg honnan jött az egész ötlet, mi látható ott, arról Radnai Mártont faggatjuk, aki a Ramaszov ZRT alapító, tulajdonos és vezérigazgatója, és a Tőzsde Múzeum, hát nem csak ötletgazdája, annál azért jóval több, de most ezt a titulust használjuk. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát ugye most volt egy komolyabb bejelentés, hogy elindult, meg pörög a Tőzsde Múzeum, de azért egy korábbi, ez a jó a régebb óta gyűjtitek, töltögetitek a Tőzsde hőskoráról a sok-sok dokumentumot, információt, történetet, cégekről, vezetőkről, nem?
Így van, ezt még 2016-ban kezdtük, ez már most már 8 éve van, és hát mi kezdetben az árfolyamokat akartuk feldolgozni, mert ez a magyar tőzsdére ez nem történt meg, más fejlett tőzsdékre ez már korábban megtörtént. Én személyesen kíváncsi voltam arra, hogy a hosszú távú hozamok hogy alakultak. Ugye,
tehát, hogyha túllépünk az újkori történetén a tőzsdének a rendszerváltás utáni, és visszamegyünk a régmúltba, ugye? Tehát a háború előtti időszak.
Így van, hát ugye a 90 óta van az új tőzs, de az ilyen 30 pár éve van, ez még nem elég hosszú az idősor. Ugye Amerikában már vannak 200 éves idősorok is.
Igen.
Gondoltam, hogy ez a 861-48, ez ugye 85 év, ez jobb lesz. És hát van egy ilyen kockázati prémium rejtélye nevű közgazdasági kérdés, hogy a részvényeknek miért ilyen magas a hozamuk. Ugye ezt az amerikai tőzsdén szokták bírni, ahol olyan látványosan nagyon magas. De egyik magyarázat az az, hogy Amerikában nem volt háború. Hát nálunk volt háború, nem is egy, és akkor gondoltam, hogy nézzük meg ezt a magyar idősorra is. Tehát ez volt a kiinduló ötlet.
És akkor elő kellett bányászni a korabeli árfolyamokat, korabeli lapokból, vagy honnan lehet, nyilván nem volt elektronikusan ez meg sehol. Aha.
Így van, hát több helyen publikálták, hogy a fő közlési hely az a Pesti Áru és Értéktőzsde árjegyző lapja, ezt így hívták, ahol minden nap megjelentek az árfolyamok, de emellett még más újságokban is, a Budapesti Közlönyben is, ez volt a Magyar Közlönynek az elődje, ott is lejött, illetve volt egy Tester Lloyd nevű német nyelvű lap, ez volt az üzleti köröknek a lapja abban az időben, ilyen nagyon szép gótbetűvel írtak, és abba is lejött.
Uh-huh. És akkor ezeket...
Ezzel kezdtük, ezt feldolgoztuk, és akkor utána ebből már a hozamokat láttuk, és aztán úgy van menet közben, hát láttam, hogy egy csomó olyan társaság van, akinek én a nevével se találkoztam, és egy csomó vállalatvezető van, akinek szintén a nevét nem hallottam, és elgondolkodtam, ez miért van így, és hát ez nagyrészt annak köszönhető, hogy ugye azért ez a tőzsde, ez nem szép véget ért ugye 1948-ban, tehát egyrészt volt ugye 44-ben a vészkorszak, ahol elég sok vezető áldozatul esett, és aztán 1948-ban megjött a kommunista hatalomátvétel, úgyhogy az ott tett egy másik tragikus véget neki, de hát ez mondjuk ez a vége, és azt gondoltam, hogy ezt a sok életrajzot elő kéne bányászni, ugye ezek el vannak ásva, és emlékezni kéne rájuk, mert nem jó ez így, hogy senki nem tud ezekre az emberekre, akik elég sokat dolgoztak.
Hogy kell elképzelni ezt a múzeumot? Tehát hogy lehet ezt látogatni, és aki látogatja, az hogyan látogathatja?
Hát ugye ez egy virtuális múzeum, de ez nem fizikai, van egy portál, az a cím, hogy tőzsdemúzeum.hu, és ott végig lehet nézni az egyes tartalmakat, ugye megvannak a listája az összes részvénynek, kibocsátónak, devizák, pénznemek is voltak, nagyon érdekes, mert már egzotikus pénznemek, különböző aranyérmék voltak jegyezve, akkor voltak kötvények is, ugye ez már nem csak ma nagy sláger a magyar álmodosság, régen is az volt, és utána egy másik menüpontba el tudjuk érni a híres vállalatokat. Ugye most a projekt ott tart, hogy feldolgozzuk a 100 leghíresebb vállalatot, és azokhoz tartozó alapító személyiségeket, vezetőket, ugye ezeket.
Mondj kérlek egy olyan ismeretlen vállalatot, ami mondjuk te személy szerint meglepődtél, és aminek érdekes a története, érdekes a vezetője, valamiért megragadta a figyelmedet, csak hogy a hallgatók tudják, hogy mennyire nincs képben nagyon sok meghatározó gazdasági szereplő a múltból.
Nehéz választani, mert sok ilyen van, gondolom.
Hát igen, mondjuk ilyen érdekességeket mondanék, hogy ugye kezdetektől fogva mondjuk a Budapesti Alagút Társulat tőzsdén volt, és a Lánchíd részvények is, tehát mind a kettő magán kezdeményezésként indult, és nagyon jó hozamuk is volt, ugye Lánchíd részvények 1864 és 69 között megduplázták az árukat. Ez az Alagút Társulat, ez 30 évig volt tőzsdén, de ő is megháromszorozta. Úgyhogy ez egy nekem meglepő volt, akkor ugyanígy a közlekedési vállalatok is tőzsdén voltak. Ugye két nagy vállalat versenyezett, a Pesti Közúti Vasmajortársaság, meg a Budapesti Villamosvárosi Vasút. Ugye ez az utóbbi, annak vezetője volt az a Balázs Mór, akiről ilyen program is el van nevezve, őnek köszönhetjük a Kisföld alattit. És hát érdekesség, hogy régen a részvényeknek volt lejáratuk, tehát nem úgy volt, mint most, hogy örökké, hanem mondjuk volt 50 éves lejárat, ezeknek volt 50 éves lejáratuk volt, és ez azt jelentette, hogy minden évben, tehát nem egyszerre járt le mind az 50, mindenkinek, hanem évente a 2%-nak lejárt, akkor nekik visszafizették a névértéket, és akinek már nem volt részvénye, az is kapott valamit, úgy hitták, hogy élvezeti jegy, ugye itt nem kell arra gondolni, amire először asszociálnánk, hanem ez azt jelenti, hogy továbbra is jogosít az osztalékra, tehát voltak olyan részvényesek, már nem volt részvényük, de még osztalékra ott kaptak, és ez egyik vezető, illetve a két vezető vállalata volt a tőzsdének. Szóval nagyon sok mai vállalatnak az elődje.
Igen, egyre hadd kérdezzek rá, itt van például a fég, amit olvastam, és nagyon jól szórakoztam.
Fegyver és gázkészülékgyár, az még működött a szocializmusban is, nekem vadászpuskámat csináltak.
Na, és nekik, ők honnan jöttek, vagy?
Igen, hát ők az eredeti, az nem az, hogy fegyver és gázkészülék, már a szocialista eufémizmus rá, az eredeti fegyver és gépgyár volt, és kifejezetten először fegyvergyártással foglalkozott, sok híres magyar fegyvert gyártak.
Ez nem a Frommer féle volt?
De.
Akkor tudom, miről van szó, igen.
Igen, hogy nem voltak ott a Soroksári úton, még ma is állnak egyébként az épületeik, és aztán hát nyilván, amikor már vége volt a háborúnak, akkor kellett neki valami békés tartalmat találni, és akkor ugye elindult a mai napig működő ugye gázkészülék, kezdetben konvektor, aztán később kazángyártás. Ugye ez a Lampart, az volt az ő egyik márka nevük, az még mindig megvan, Lampart konvektor, tehát ezek is mai napig megvannak.
De egy pillanatra térjünk vissza arra, amit említettél, a hozamok, szóval is nagy általánosságban, mert most már kevés időnk van, mit mutattak? Tehát akkor 20. század első felében, vagy 19. század második felében is ugyanaz megáll, hogy amit most látunk, és mondjuk hosszabb időtávokon is, meg közép távon is már mondjuk az amerikai tőzsdén egyértelműen kimutatható, hogy a részvényekkel többet lehetett keresni, mint a kötvényekkel, hogy a részvény hozamok azok akkor is magasak voltak az akkori korabeli budapesti tőzsdén is.
Így van. Hát ugye mi most az első 50 év elemzésével vagyunk kész, akkor 8,41% hozamot lehetett elérni, amit, hogy tudjuk valóban ezen az infláció, akkor nem igazán volt infláció, 0,3% volt, ugye itt ezüst, majd arany standard volt Magyarországon, és hát ez mondjuk a kötvényeket megverte, az olyan 6 körül volt. Érdekes, hogy nem sokkal, tehát nem annyival, mint most, és az is érdekes, hogy akkoriban a részvények hozamának legnagyobb komponens az osztalék volt, tehát a 60-70%-a, de nagyon sok osztalékot fizettek a részvények, Tehát megverte a kötvényeket, de nem csak a kötvényeket verte meg ebbe az időszakban, hanem összehasonlítottuk a New York-i meg a londoni tőzsde hozamaival, és azoknál is nagyobb volt. Tehát azt lehet mondani, ez az első 50 év, ami ugye ez a magyar gazdaságnak is ez a fénykora volt, ami nagyrészt ebből a dualizmus időszakával esik egybe, akkor a magyar tőzsdés nagyon jól teljesített.
De egyébként a box is veri egyébként a Wall Street-et az elmúlt 20 évben is, hogyha jól tudom. Nyilván nem összevethető, nagyon kevés részvény van benne, stb., de hogy ez végül is valamilyen szinten
kinevezhetjük analógiának. A kockázata is egy picit nagyobb. Akkoriban viszont nem így volt, tehát érdekes módon, hogy akkoriban az amerikai volt az emerging market, és ezért neki magas volt a kockázata is, tehát egy kockázathozam alapon megvette a magyar tőzsde.
Na hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, rengeteg érdekes történet, a tőzsde összes elnökének az életrajza, a cégeknek a történetei, meg rengeteg érdekes árfolyam elemzés, plusz még nyilván, ahogy említette, vagy be is jelentettek, folytatjátok, tehát folyamatosan bővítitek az oldalt, ugye? Tehát akkor erre lehet számítani.
Így van.
Oké. Szóval a tőzsdemúzeum.hu oldalon érhető el a virtuális tőzsde múzeum. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Köszönjük, szép napot, szervusz!
Szervusz! Szóval a Tőzsde Múzeum ötlet gazdája, illetve motorja, Radnai Márton volt a vendégünk, aki egyébként a Ramasoft ZRT alapító tulajdonosa és vezérigazgatója, és személyes indítatásból a közjó érdekében végzi ezt a tevékenységet, és fordítja a cégének erőforrásait erre a projektre.